Tizedik alkalommal értékelte az Európai Bizottság aktuális elnöke az unió jelenét és vázolta fel a lehetséges jövőjét. Ursula von der Leyen azonban először állt az Európai Parlament plénuma elé ebből a célból. Történeti áttekintés és pillantás a közeljövőre Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo főszerkesztőjével.
Nyilván a műfaj az kínálja magát, viszont természetesen az, hogy a végtermék az egészen más volt minden esetben. Egyszerűen csak azért, mert ugye mások a kihívások, éppen az aktuális kihívások, mind a három bizottsági elnök más és más kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen. És ugyan ehhez képest természetesen más környezetben is, más környezetre gátlán, mivel szívül, hogy más intézmények hallgatják ezt, az Európai Parlament kicserélődött azóta. Tehát gyakorlatilag ugye Barroso kezdte ezt 2010-ben, egy kicsit egy olyan elképzelés volt benne, hogy kicsit földobják, láthatóbbá, vizuálisabbá tegyék az Európai Unió működését azzal is, hogy egy amerikai mintára próbálták ezt az unió helyzetéről szóló beszámolót, vagy tulajdonképpen beszédet eladni.
Sőt, a címe is ugye amerikai... az, hogy State of the European Union.
Így van, ugyanaz önök Egyesült Államok elnöke ugye megtesz, tehát egy kicsit egy kopírozta, más volt az Európai Unió az Egyesült Államokat, még akkor is, hogy csak kettőt így nem lehet összehasonlítani, hisz az Egyesült Államok egy ország, az Európai Unió nem egy ország. Ennek ellenére ugye sikerült azért mindig egy kicsit habosítani is ezt, és mindig nagy várakozás előzte meg ezeket a beszédeket. Azért azt látjuk, hogy Barroso, Juncker és a von der Leyen időszaknak is megvannak a maguk kihívásai, és ezek a beszédek, amelyek egyébként évértékelődnek számítanak, de sokkal inkább arra adnak tájékoztatást, támpontokat, hogy az Európai Bizottság elnöke, ugye, amely az Európai Unióban tudom, rengeteg politikát végrehajt, egy végrehajtó testületről is van szó, meg amelyik számon kéri a tagállamokon ugye a szerződéses kötelezettségeket is, tehát hogy mit tervez a következő egy évben. És ugye azt is tudjuk, hogy von der Leyen esetében a legfontosabb üzenet, és ez a fókusz, hogy mit fog tulajdonképpen, egyszerűsítve nagyon, az Európai Unió mit fog tudni kezdeni azzal a sok pénzzel, amit az állami és kormányfők ugye július 21-én, amikor megállapodtak a következő 7 éves keretköltségvetésről és a helyreállítási tervről, ami összesen 1,8 billió eurót helyez az asztalra, hogy ezt pontosan milyen célokra fogják elkölteni, és mit várnak a végén, ennek a folyamatnak a végén. Tehát ez lett volna von der Leyennek, igen, ez a legfontosabb. Ugye ez, amit ő beszélt róla, az új generáció Európai Unió, ez az ő programja, és erről beszélt.
Ugye lényegében az első részben már szó volt a konkrétumokról, amiről beszélt von der Leyen, de hogy érzed, ez a beszéd inkább egy elvi jellegű volt, tehát hogy magasztosan mik a célok a jövőre vonatkozóan, vagy tárgyiasítható és kézzelfogható, megvalósítható elképzeléseket vázolt fel a német elnökasszony?
Igen, tehát nyilvánvalóan a beszédírók kínosan figyeltek arra, hogy a lelkesítő elemeken kívül mellett, ugye ő is számos olyan elemmel dolgozott, mint idézetek ismert emberektől, például Szaharovtól, de másoktól is, John Hume-tól, aki az északi békefolyamban játszott fontos szerepet. Tehát figyelt arra, hogy a lelkesítő filozofikus elemek és a nagy gondolatok mellett azért egy nagyon praktikus kép rajzolódott ki, egyfajta ütemterv arra, hogy az Európai Bizottság hogyan képzeli el a következő egy évben és a következő években ugye egy példátlanul nagy finanszírozású csomagnak tulajdonképpen a végrehajtását. Erről szólt a dolog. És ugye ebben az esetben arra is figyelt nagyon, és azért megint egy fontos elem, ugye nem az, hogy elfelejtünk sorsan a közeget, a közeg ugye egy jelen esetben az Európai Parlament volt alapvetően, hogy mindenki, legalábbis a úgynevezett mainstream pártok, az Európa, akikre támaszkodhat, az Európai Bizottság is, von der Leyen is az Európai Parlamentben, mindenki megkapja a magáét. Nagyon zöld volt, ugye hiszen amikor megtette azt a javaslatot, amit korábban vártak tőle, de amit korábban nem vert fölvállalni, most viszont egy hatástanulmányon megtette, hogy 40-40%-kal 55%-kal legalább viszi fel a kibocsátás csökkentési célt, 1990-hez képest, ugye a CO2-ről van szó. Annak érdekében, hogy a 2050-es klímasemlegességi terv álom megvalósulhasson. Ez a zöldek számára ez egy nagyon fontos jelzés, akkor is, hogyha ők még ennél is tovább mennének, de azt hiszem, az Európai Bizottság elég sokáig elment a falig, ameddig lehetett. Aztán a szocialistáknak, a baloldaliaknak, az ő fülüknek igazi muzsika szó lehetett az, hogy nagyon határozottan kiállt amellett, hogy legyen minimálbér egyfajta keretrendszert fog kidolgozni az Európai Bizottság erre vonatkozóan. Az a cél, hogy ilyen vagy olyan formában létezzen minimálbér az Európai Unióban. És akkor ugye még beszéltünk arról a liberálisoknak, de az EPP-nek, az Európai Néppártnak is számára is nagyon fontos, meg másoknak is nyilván, hogy az emberi jogok kellő hangsúlyra szerepeljenek benne. Aztán a kereskedelmi politika, a nyitottság, és az is, hogy az Európai Unió egy nemzetközi szinten is megpróbál egyfajta zászlóvivő lenni, egy olyan világnak a zászlóvivője lenni, amit a nyitottság és amit az együttműködés jellemez. Tehát mindezek az üzenetek, akkor még tegyük hozzá Törökországot, Oroszországot, küldött üzeneteket is, tehát egyben azt is szolgálták igazából, hogy kielégítsék, és a visszajelzésében látható is volt, hogy általában ezek a frakciók kifejezetten elégedetnek mutatkoztak.
Mégis, hogyha lehet így fogalmazni, akkor nem volt tisztán jobboldali üzenet, mondjuk amikor a családokról beszélt a bizottság elnöke, ugyanis ott sokszínű familiákról ejtett szót, amit elvileg a keresztény konzervatív kormányzatok elutasítanak.
Itt az érdekes dolog, ugye, hogy Európában ugye vannak olyan keresztény konzervatív országok, ahol ez már valóság gyakorlatilag. Ugye, és ilyen értelemben tulajdonképpen von der Leyen ezt a vonalat vitte, és ebből még valószínűleg nagyon sok vita lesz. Az biztos, tehát azt hiszem, hogy ez a beszédének az egyik olyan kezdeményezése, ami nyilvánvalóan például Varsóban és Budapesten elutasításra fog találni. Azért tegyük hozzá azt is igazából, hogy bár ugye a diszkrimináció mentesség elleni küzdelem az Európai Unió jelentős lépéseket tett már eddig, de ez egy olyan lépés lenne tulajdonképpen, hogy a család jogot bizonyos szempontból Európai Unió szinten is szabályozzák, ami egy szuverenitás elvonás tagállamoktól. Ez nem jelenti azt, hogy meg is fog valósulni, de az Európai Bizottság jelezte azt, ebben a beszédben igazából, amiben von der Leyen rendkívül nagy hangsúlyt helyezett a humanitásra, az emberségre, nyilván azzal is összefüggésben, hogy egy olyan világban vagyunk most, amikor az emberek lábalól, és rengeteg ember család lábalól kicsúszik a talaj, és ebben az üzenete az volt igazából, hogy mindenki egyenlő és mindenkire, mert hogy nem ideológia az, hogy ki milyen, hanem identitás kérdése, és erre helyezte a hangsúlyt igazából. Ez nyilvánvalóan egy olyan felfogás, amit Magyarországon, vagy Lengyelországban, és néhány más országban is, hát a keresztény gyökerektől elrugaszkodottnak esetleg, és túlságosan liberálisnak tartanak. Viszont azt is tudjuk, hogy Európában vannak olyan modern keresztény demokrata pártok is, amelyek számára ez már adottságnak tekinthető, nem jelent egy nagyon nagy problémát.
Ezen kívül egyébként voltak olyan részei a beszédnek, ahol érzékelhető volt ez a fajta kelet-nyugat megosztottság, ha egyáltalán itt kelet-nyugat megosztottságról lehet beszélni?
Én ezt kevésbé olvastam ki belőle. Nyilván igen, így van valóban, amikor arról beszélünk, hogy milyen értékeket promotálnak. Én úgy gondolom, hogy nem, tehát amikor a jogállamról beszélt, a migrációról beszélt, soha nem említettem egy pillanat sem igazából, került és igazán nagyon belemenjen a részletekbe, nyilvánvaló, de hogy nem, pontosan az volt a cél, az volt a beszédnek, az üzenetnek a lényege is igazából, és hogyha nem beszélek valamiről, akkor úgy gondolom, hogy ez is egy jelentés, hogy nem is kell, nem tartom ezeket fontosnak, hogy legyenek ilyen ellentétek, ne is beszéljünk róla igazából, mert nem ez a lényeg igazából, az annak kell beszélnünk, ami összeköt minket, és úgy gondolja, visszatérve a logikájához, hogy függetlenül attól valaki Szófiában vagy Lisszabonban él, tulajdonképpen nagyjából egészében ugyanazok emberként, polgárként is ugyanazok a vágyai, ugyanazok az igényei, legalábbis ezt tükrözte ez a beszéd is.
Miket mondott arról, ami szintén egy ilyen fajta, egy ehhez hasonló választóvonal lehet a migrációról, illetve a jogállam kérdéséről?
Igen, a migrációs jogállam kérdéséről tulajdonképpen beharangozott két nagyon fontos eseményt. Ugye az egyik az jövő héten lesz szeptember 23-án, amikor az Európai Bizottság a migrációs paktumot végre előterjeszti, és ahol még látunk kell majd a részleteket, hiszen nyilvánvalóan ez egy provokatív anyag lesz, ami föltámasztja a vitát újra gyakorlatilag a migrációról, a menekültpolitikáról, amiről nagyon nehéz lesz közös nevezőre hozni a tagállamokat. Meglátjuk, hogy a bizottság mit fog tudni ebből kihozni. A másik pedig szintén nem kevésbé ellentmondásos ugye a téma, ez pedig ugye az első éves jogállamisági jelentés az Európai Unión belül, ami minden tagállamra ki fog terjedni, és nyilvánvalóan éles vitákat fog majd, reakciókat fog szülni bizonyos tagállamok részéről előláthatóan is. Itt nem ment bele részletben azon kívül megismételte tulajdonképpen az alapvetéseket, ugye ami például a szolidaritás kérése, a migráció esetében, a külső határok megerősítése. Szóval lássuk meg azt pontosan, hogy mit akar itt a szolidaritás, hiszen a szolidaritásnak annyi fajta értelmezését láttuk az elmúlt időszakban, migráció kapcsán is, hogy még se szer és se száma, tehát meglátjuk, hogy pontosan mire fog már kiukadni az Európai Bizottság. Emellett azért bejelentett egy csomó kezdeményezést, ugye említettem már a klímavédelmi kezdeményezést, a kibocsátás csökkentésére legalább 55%, de például azt is, hogy láthatóan a négy szabadság részben a COVID miatt visszaszorult, és ezek között a több személyek szabad mozgása, ezért a bizottság egy schengeni akciót, tehát egy schengeni stratégiát, új schengen stratégiát fog letenni az asztalra. Ezt is érdekes lesz egyébként majd figyelemmel kísérni. Aztán például azt is bejelentette, hogy ami érdekes szintén, hogy az az 750 milliárd euró, amit ez a bizottsági program, ez a helyreállítási program, ugye, amit elfogadott az Európai Tanács nemrég, ennek a 30%-át, ennek a pénznek, ugye azt tudjuk, hogy a piacon fogják ugye hitelfolyamon fölmenni, viszont ez zöld, első alkalom egyébként ezek zöld kötvények lesznek. Tehát 30%-at a pénznek igazából zöld kötvényre fogja majd az Európai kibocsátásával fogja az Európai Bizottság előteremteni. Aztán, ami érdekesnek tűnik, hogy erről azt hiszem beszéltünk már, hogy konkrétan a állampolgárok is gondoltak arra, hogy legyen egy egységes európai digitális személyi kártya is, amivel mindenféle szolgáltatást lehet majd végezni. Aztán, ami még szerintem szintén érdekes mindenképpen, hogy beharangozta azt az Európai Bizottság, hogy egy olyan Magnitsky törvény, tehát Amerikához hasonlóan egy olyan törvény jogszabály előterjesztés kezd, amely az emberi jogoknak a csorbulását bárhol történjen a világban, szinte automatikus szankciókkal fogja sújtani, és ennek érdekében sürgető azt, hogy az államok a miniszter többségi döntések kerüljenek át a nemzeti vétójogba, például a szankciók ügyében. És akkor még lehetne sorolni egyébként, hogy említettem azt hiszem korábban azt, hogy elég érdekesek voltak a külpolitikai üzenetek is, különösen Oroszországhoz, és az a rendkívül határozott kiállás a belarusz nép és nép mellett, aminek nyilvánvalóan egy folyamatos üzenete is volt mindenki felé.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!